Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A gépjármű felelősségbiztosítás megléte kötelező minden jármű számára. Ezzel fedezzük egy másik fél járművében okozott baleseti kárt. Az érvényes biztosítás hiánya tehát komoly anyagi következményekkel járhat, és különös jelentősége van a határidőknek. Ha késve fizetjük be a biztosítási összeget, vagy figyelmen kívül hagyjuk a biztosítási évfordulót, a pénzünk bánhatja. De vajon miért ennyire fontosak a határidők, és a blitzelésnek valóban súlyos ára van? Dr. Lak Edit ügyvéddel Varjó Frigyes beszélget.
Ma már minden autós tisztában van vele, hogy a kötelező jármű felelősségbiztosítást meg kell kötnie mindenkinek. De valóban nem mindegy, hogy melyik biztosítónál kerül erre sor.
A biztosítók hasonló szolgáltatást nyújtanak, ugyanis a szolgáltatás körét azt egy törvény határozza meg. Tehát az, hogy mit térít, hogyan, az minden biztosítónál azonos. Eltérés lehet például a tarifában, besorolásokban, de én úgy gondolom, hogy az autósok szempontjából, amire a díjon kívül nyilvánvalóan oda kell figyelni és törekedni kell, hogy folyamatosan legyen biztosítási fedezet, tehát hogyha bármikor kárt okozunk, akkor legyen érvényben biztosítási szerződés, ami alapján a biztosító helyettünk a károsult felé helyt fog állni.
Mennyire szigorú ez a határidő? A 60 napos úgynevezett moratórium jelenthet-e kockázatot, ha valaki túllépi?
Igen. A törvény teljesen egyértelmű, a biztosítási díj esedékességétől számított 60. napon megszűnik a biztosítási szerződés. Ez törvény erejénél fogva megszűnik, tehát gyakorlatilag ez egy automatizmus. Ha ez a 60 nap letelt, akkor a megszűnt szerződést az adott biztosító az integrált gépjármű felelősség biztosítási rendszerbe, tehát egy közhiteles, központi nyilvántartásba lejelenti. Ha a gépjármű károkozása kapcsán kárt jelentenek be, akkor ebben a rendszerben ellenőrzik, hogy van-e az adott gépjárműnek érvényes biztosítása. Ha van érvényes biztosítása, akkor a kárt az a biztosító fogja megtéríteni, ahol a biztosítás érvényben van. Ha azonban nincsen érvényes biztosítás, akkor a Magyar Biztosítók Szövetsége köteles helytállni a biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzemben tartók helyett.
Ilyenkor mi történik azzal az összeggel, amit be kell fektetni a másik kárnának az elhárításából?
Ebben az esetben a Magyar Biztosítók Szövetsége a károsult felé helytáll, tehát kifizeti a károsult kárát. Ugyanakkor a Magyar Biztosítók Szövetségének megtérítési igénye van a biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzemben tartó felé. Ez azt jelenti, hogy amit a károsultnak kifizetett, plusz amilyen költsége ennek kapcsán felmerült, az gyakorlatilag behajtja a biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzemben tartón.
Ez így van minden esetben? Nincs kivétel?
Nincs kivétel. Tehát szerződéssel nem rendelkező üzemben tartó helyett a Magyar Biztosítók Szövetsége fizet, és a Magyar Biztosítók Szövetsége ezt behajtja. Adott esetben perben is.
Ez lehet sok milliós kár is, ugye?
Igen, nagyon sok millió. Mondhatnám, hogy a határa csillagos ég.
És van egy példa erre, hogy ilyen elő szokott fordulni?
Hát ez gyakorlatilag mindig előfordul. Nekem a legextrémebb példám az, amikor az ügyfélnél, az én ügyfelemnél egyik évről a másikra 325 forint díjhiány volt. Tehát annyival kevesebbet fizetett, mint amennyit kellett volna. Ezt követően még két éven keresztül a biztosító az éves díjat számlázta felé, ő pedig befizette. Majd ezután okozott egy kárt, a szerződését megszüntették, igaz ugyan, hogy nem jogszerűen, mert nem várták ki a 60. nap elteltét, de az biztos, hogy amikor a károsult kifizetésére, károsult kártérítésére sor került, már nem volt érvényes szerződése, legalábbis a nyilvántartásban nem szerepelt érvényesként. Ugye ekkor is helytállta a Magyar Biztosítók Szövetsége, majd azt a 7.013.412 forint összeget, amit kifizetett a MABISZ a károsultnak, azt megkísérelték az ügyfelemen behajtani, sőt be is perelték. Most ami a szerencsés volt, hogy megnyertük a pert, valójában azért több okból, mert az ügyfél előrelátó volt. A szerződése megszűnéséről az értesítést még a 60 napos fizetési határidőn belül megkapta, és hát a tanácsomra azonnal befizette azt a díjat. Ennél fogva a perben, amikor a bíróság vizsgálta a szerződés megszűnésének körülményeit, az egyik ügydöntő momentum az az volt, hogy 60 napon belül sor került a díjfizetésre, tehát a szerződés nem szűnhetett meg.
Nem volt jogszerű.
Nem volt jogszerű. Ugye még egy elem volt, ami fontos volt, hogy ahogy említettem, 2 éven keresztül a biztosító tűrte azt a 325 forint díjhiányt, tehát kifogásolta, de nem szüntette meg a szerződést.
Tehát, hogyha nem okozott volna kárt, akkor ma is...
Akkor ma is érvényes szerződése lett volna, igen.
Ebből az következik, hogy mire figyeljen egy autós, amikor meg kell kötni a biztosítását, mik a fontos szempontok, tehát ugye ezek szerint rengeteg buktató van.
Hát amikor meg kell kötni a biztosítási szerződést, akkor ugye biztosítóknál különböző tarifák vannak. Igazából arra figyel mindenki, hogy összehasonlítja a díjakat.
Mitől függ egyébként a tarifa különbözet?
Sok mindentől. Ezt én inkább azt mondom, ezt ne részletezzük, mert ez biztosítónként eltérő lehet. Biztosítók honlapján erről a tarifarendszerről tájékozódni lehet. Amire nagyon figyelni kell, mert megkötni, meg fogják kötni ezt a szerződést. Persze természetesen arra oda kell figyelni, hogy a kötvényen azok az adatok legyenek, ami az adott gépjárműre ténylegesen vonatkozik. De utána az én tanácsom az, hogy a biztosítási díjról kiküldött számlát át kell mindig nézni. Ha túlfizetés vagy díjhiány jelenik meg a számlán, annak okát a biztosítóval célszerű tisztázni. Aztán nem szabad emlékezetből vagy megszokásból kevesebb összeget fizetni. Tehát olyat nem szabad, hogy tavaly is 50 ezeret utaltam, most is 50 ezeret utalok, meg kell nézni, hogy pontosan mennyi az összeg, ugyanis a hiány az okozhat ilyen problémákat, amit az előbb elmondtam, hogy díjhiány miatt szüntetik meg a szerződést. A másik tanácsom az, hogy a legcsekélyebb összegű hátralékot is mielőbb be kell fizetni. Tehát például itt 325 forint volt, csekélynek tűnik, de azt be kell fizetni, és akkor utána nyugodtan alhatunk. Nem érdemes szerintem kivárni a 60 napos fizetési haladékot. A törvény ugyan megengedi, de én azt gondolom, hogy bármikor okozhatunk kárt, bármikor kerülhetünk egy olyan helyzetbe, amikor már lehet, hogy a biztosítónak nem lesz érdeke ezt a szerződést fenntartani, mert éppen egy nagy összegű kárt jelentettek. Tehát nekem az a tanácsom, hogy amikor megkapjuk például az éves díjról a számlát, akkor ezt fizessük be, amint tehetjük. És hát még egy van talán, hogy ha ilyen említett problémába kerülünk, amit elmondtam, tehát hogy például megszüntetik díjhiányra hivatkozva a szerződést, de még benne vagyunk a fizetési határidőben, akkor célszerű szakemberrel konzultálni a további
tehát
teendőkről.
Tehát mindenképpen ügyvédet,
én azt gondolom, hogy igen, mert vannak olyan ügyek, ami még menthető. Tehát van, ahol még egy határidőn belül díjfizetéssel menthetjük a helyzetet. Jó, természetesen vita lesz a biztosítóval. Tehát arra ne számítsunk, hogy ez ilyen egyszerűen megoldódik. Lehet, hogy adott esetben egy ilyen helyzetben pernek leszünk kitéve. De hát, ahogy mondtam, a praxisomban látható, hogy azért ezek a perek, vannak olyan perek díjhiány esetén is, amelyek megnyerhetők.
És tegyük hozzá, hogy nem csak a balesetet okozó autóst terheli majd komoly anyagi felelősség, hogyha nincs befizetve vagy érvényes biztosítása, még a másik zsebét is terheli egy nagyon komoly bírság, amit a rendőrségtől kaphat, hogyha közúti ellenőrzés során fönnakad a rostán.
Hát ez az egyik. És egyébként meg a díjat nem fizetőknek a kárai, azok összességében ezt a teljes veszélyközösséget, tehát a többi autóst is megterhelik, mert amit a Mavis kifizet, azt valójában a biztosítási díjakból szedik be, tehát azokból kell kigazdálkodni. Tehát az ilyen károk is adott esetben a biztosítási díjak globális emelkedéséhez vezethetnek.
A kaszkó biztosítás körül mindig megy az ügyeskedés, az autósok nagyon sokszor igyekeznek közösen, okosban megoldani egy bizonyos kár szint alatti ügyintézést, hogy ne kerüljön biztosító bevonására. Így megkímérjük ugye a saját zsebüket, hogy ne emelkedjen a kaszkó következő éves díja, ne legyen bónusz-malusz következménye. A kötelező biztosításnál van-e ilyen? Ha valaki balesetet okoz, akkor megkerülhető ez, és elintézhető-e személyesen ez az ügy?
Hát ha jól értem, hogy a kaszkónál amiről szó volt, ugye az önrészesedés alatti károk. Tehát most ha azt veszük, hogy van egy 10%-os önrész egy kaszkóbiztosítási szerződésben, akkor ugye a 10% mértékig nem térül meg a kár. Tehát itt igazából máshogy nem nagyon tudják rendezni, mint ugye ez saját zsebből rendezendő kár. A kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál nincs ilyen, hogy önrészesedés. Tehát itt nincs. Gyakorlatilag a törvény értelmében a kártérítés az a 0 forinttól a csillagos égig terjedhet.
A kötelező biztosítás az ugyanolyan módon tovább vihető-e újabb autóvásárlásnál, mint például a kaszkónál?
Hát a kötelező biztosítás, maga a szerződés nem, mert ugye ott a biztosított vagyontárgy más, de a kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál a korábban már megszerzett kedvező bónuszbesorolás továbbvitelének vannak lehetőségei.
Még egyet áruljon el nekem, hogy mi a legfontosabb tennivaló, hogyha balesetét okoz egy autós?
Hát én úgy kezdeném, hogy sok mindent lehet mondani, azt is, hogy dokumentáljuk, meg fotózzuk le, meg egyéb, de szerintem a legelső az az, hogy meggyőződni arról, hogy van-e olyan személy, aki megsérült, vagy aki segítségre szorult. Tehát én azt gondolom, hogy ez az első, mert az első, amit figyelembe kell venni, az az emberi élet és testi épség. Tehát erről meggyőződni, kell mentőt hívni, kell valakinek segítséget nyújtani, stb.
Többi az nem érdekes.
Az összes többi jön utána, nyilvánvaló utána a biztosítási adatainkat hátra kell hagyni, kitöltjük a baleseti bejelentőt, dokumentáljuk a kárt, ha vitás a felelő akkor rendőrséget hívunk, meg ha személyi sülés van, akkor is rendőrséget hívunk. Tehát itt minden teendőnek eleget kell tenni, számtalan kötelezettség van, de azért én ezek közül az emberi élet és a testi épség védelmét emelném ki, illetve a segítségnyújtást.
Dr. Lak Edit ügyvéddel Varjó Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A Kingston Technology 2024-ben is megőrizte vezető szerepét a DRAM memória modulok eladásában. A memória termékek és technológiai megoldások terén világvezető cég a TrendForce árbevétel szerinti legfrissebb rangsorában 66%-os piaci részesedést tudhat magáénak. A DRAM modulok eladása 2023 azonos időszakához képest 7%-kal nőtt. A cég képviselője szerint a siker kulcsa az erős beszállítói lánc, valamint a leggyorsabb és legfejlettebb technológiák alkalmazása. Kaszál Norbertet Kovács Gergő kérdezte.
Ezt az első helyet a DRAM modulgyártók között érték el. Ez mit jelent? Ez egy fontos szegmens a memóriagyártó piacon?
Igen, ez egy abszolút fontos szegmens a számunkra és az egész iparág számára. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy az elmúlt 22 évben őrizik ezt az első helyet, és hogyha megnézzük, hogy az első hely az nem csupán egy pár százalékkal haladja meg a második helyet, hanem lényegesen nagyobb szerepet sikerült ebből kihasítanunk, hiszen a 66% után a második helynek mindössze csak 5%-a van, akkor ez ebből látszik, hogy a számunkra milyen fontos számot is takar. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a számnak van egy sokkal fontosabb hozadéka is, ez pedig az elmúlt nagyjából 38 év, amióta a Kingston létezik, annak az eredménye, hogy mi a partnerekkel folyamatosan napi szinten kapcsolatban állunk, 150 országban szállítunk memóriákat, nem csak DRAM-ot, hanem mondhatnám az SSD-ket is, de a kártyát, a memóriakártyát, akár az USB kulcsot is. Tehát mondhatjuk azt, hogy az egész memória, úgymond szegmenset az elmúlt 38 évben igyekszünk kiszolgálni.
Ez a DRAM modul, ezeknek az eladása hogyan alakult itt az elmúlt években, és ebben milyen szerepe volt magának a cégnek?
Ugye a DRAM maga a memória lapka, ugye, ami a számítógépeknek az egyik legfontosabb alkatrésze, aminekül nem is tud működni egy számítógép. Ez az évek során folyamatosan technológiai változásokon megy keresztül. Amikor még elkezdődött az egész memória üzlet, akkor teljesen másképp hívták, nem is DRAM-nak, hanem teljesen más neve volt, de a technológia ugyanaz volt gyakorlatilag. Ma már ott tartunk, hogy a DDR5 memóriák uralják, most már mondhatjuk azt, hogy uralják a számítógépeknek a túlnyomó részét. Az elmúlt évben, hogy visszakanyarodjak ugye magára az elért eredményre, 2023-as, illetve 2024-es évben még a DDR4-es memória volt a meghatározó, és ebből adtuk a legtöbbet, de a DDR5-ös technológia egyébként az már a küszöbön volt, és folyamatosan növeltük az adásokat. Ez nem csak ránk vonatkozik, hanem a teljes iparágra vonatkozik, hogy a DDR5 felé terelődött át úgymond a technológia, és ebből adott a különböző kihívások, hogy hogyan tudjuk ezeknek az ellátását a megfelelő áron biztosítani, és volt ennek egy olyan része, hogy gyakorlatilag 2023 év negyedik negyedévének végén a DRAM beszállítók a nagy sávszélességű memóriákra és a szerver minőségi DDR5 termékekre koncentráltak, ami más DDR-típusú, DRAM-típusok szűkösebb elérhetőséget okozta, és ugye ez növelte az árakat. És a modulgyártók ebből kifolyólag növelték a készleteiket, ami gyakorlatilag a teljes iparágban 13,3 milliárd dolláros bevételt hozott 2024-ben, annak ellenére, hogy a 2024 második felében az árak emelkedése visszafogta a keresetet és korlátozta a növekedést. És hát ebből kifolyólag mondhatjuk azt, hogy 2025-ben gyakorlatilag már mondjuk azt, hogy a többségében DDR5-öket ad el a FinTech.
Mit kell tudni ezekről a modulokról? Ez a DDR5, ez a legfejlettebb most a memóriatípusok közül?
Igen, ez a legfejlettebb, és éppen ezért, amióta mondjuk úgy, az Intel kihozta a 800-as szériáját, mi is erre kihoztunk ennek örömére egy olyan memória modult, ami ennek a hálit úgymond tiszteletet, és mi szerettük volna felhívni a figyelmet, hiszen bemutattuk a Kingston Fury Renegade DDR5 RGB Limited Edition modult, amely egy versenyautós dizájnnal és 8000 MT per S sebességgel tökéletes a gamereknek és a tuning rajongóknak. Emellett ugye a DDR5 SUDIM vagy SUDIM, ki hogy ejti, ez ugye teljes mértékben az Intel új 800-as szérián lakókészletével kompatibilisek, és biztosítja ezáltal a csúcs teljesítményt az összes profi felhasználónak.
Az, hogy mekkora árbevételt értek el is, illetve hát ugye itt a eredményekről, sikerekről beszélhetünk, ez azt jelenti, hogy erre a technológiára, ezekre az új modulokra nagy is a kereslet?
Igen, rendkívül nagy a kereslet, különösen most, amikor hát úgy néz ki, hogy maga az egész iparág egy hiányosabb időszaknak néz elébe, hiszen az AI az olyan szinten elszívja magát a technológiát, nem csak DRAM-okban, nem csak DDR-ramokban, hanem SSD-ben és egyéb más dologban, ami egyrészt egy hiányt okoz, és ez felfuttatja mind a keresletet, mind pedig magát az árakat, egy emelkedő tendenciára fogja rátenni.
Kihívásokkal teli volt ez az üzleti év, vagy azért idén sikerült elérni a célokat, azt lehet mondani?
Igen, ezt mondhatjuk, hogy ebben ez a szám, amit ugye, ami ennek a riportnak ugye adja az apropóját, ez a 2024-es szám, ez gyakorlatilag sikerrel könyvelhetjük el, hiszen nem csak megőriztük az első helyünket, hanem egy 4%-et, ugye 62-ről 66%-ra növekedtünk, de talán emögött még fontosabb az, hogy maga a siker, azt gondolom, hogy abban is tetten érhető, hogy nagyon erős beszállítói kapcsolatokkal rendelkezünk, és ez gyakorlatilag előnyt jelent a teljes komponensek ellátási láncolatában, és így gyakorlatilag tudjuk biztosítani a készleteket, még akkor is, hogyha maga a piac volatilis időszakokban van. Mi ezt leginkább úgy szoktuk jellemezni, hogy olyan, mint egy hullámvasút, hogy egyszer föl, egyszer meg lefele megyünk, úgyhogy mi éppen igyekszünk kihasználni ennek a két iránynak a lehetőségeit, és azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év ezt is bizonyítja. Nem véletlen, hogy idén a szlogenünk a Build on Commitment, ami hát a nyersen akarnám fordítani, akkor azt jelenti, hogy elkötelezettségre építve, ezt jelenti. De emögött a filozófia mögött szerintem sokkal fontosabb, hogy mit biztosítunk a partnereinknek, ez pedig nem más, mint a termékminőség, a megbízhatóság, az ügyfélszolgálat és a hosszú távú partnerség. Ami azt gondolom, hogy tetten érhető az előbb említett első helyre, amivel ugye beszélünk itt a DRAM memóriák kapcsán, amit elértünk.
Ebben a hullámvasútban van egy olyan szereplő is, akit úgy hívnak, hogy a mesterséges intelligencia, ez mennyire hat a Kingstonnak a fejlesztéseire, a működésére?
Magára a fejlesztésekre nem hat, úgy gondolom, mert egy picikét más az AI-nak a technológiai iránya. Mi abszolút úgy gondoljuk, hogy az AI-t nem direktben egy az egyben fogjuk kiszolgálni, hanem inkább a mögé épülő infrastruktúrában maradnánk a szokásos üzletvitelnél és a szokásos termékeinknél, tehát a DRAM-oknál, SSD-knél, amik az AI-t ugyanúgy segítik. Mi abban látjuk a kihívást, hogy a megfelelő darabszámú és mennyiségű eszközt tudjuk biztosítani, nem csak az AI felé, hanem a teljes iparágnak a részére, hiszen nekünk azért van egy disztribúciós hálózatunk, van egy úgynevezett OEM hálózatunk, ugye, ahol a különböző gyártókat szolgáljuk ki, úgyhogy szeretnénk ezeket egységesen biztosítani, és maga az AI miatti felfutás, úgymond ez a hype, amit most látunk, és az a fajta növekedés, amit az AI generál, ez valóban kihívásokkal teli időszak elé fordít bennünket, és igyekszünk ennek megfelelni, hogy tényleg a teljes láncot ki tudjuk szolgálni.
Kaszál Norbertel, a Kingston képviselőjével Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza.